Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először a 100 éve született Janikovszky Évára emlékezünk, Gál Völgyi Dorka invitál a Kult Hét által szervezett eseményekre, aztán Nagy Márton mutatja be az Essentia Artis kiállításon látható építészeti munkákat. Újra itt a mitoszok csatája, méghozzá a Völzunga szagával, Stenszky Cecília kalauzol el az ógermán legenda világába. Ez itt a kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, 100 éve született Janikovszky Éva, és itt van a vonalban Gál Völgyi Dorka, a Kult Hét vezetője, ugyanis a Kult Hét, az Erzsébetvárosi Kulturális Központ az, amely hát egy egész komoly rendezvénysorozatot szentelt az írónő jubileumának. Szia Dorka, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz András, és köszönöm a hallgatókat is.
Hát akkor mesélj, mert nagyon-nagyon sok minden lesz, lesznek kiállítások, Janikovszky tematikában is, az életéről, meg lesznek a műveiről, vagy a szellemiségéről is lesz egy különleges kiállítás, meg színház felolvasóás, szóval rengeteg program.
Így van, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerül ezeket a programokat mind megvalósítanunk. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye Erzsébetváros díszpolgáráról beszélünk, Janikovszky Éváról, akinek a nevét szerintem minden gyermek és felnőtt ismeri ebbe az országba, és hát nem csak ebbe az országba, hiszen a műveit 35 nyelve fordították le világszerte.
Igen, tényleg világhírű abszolút, és Kossuth
Igen,
díjas
tehát
író,
róla, így van, tehát róla elmondhatjuk valóban egyébként, hogy a világon minden gyerek találkozhatott Éva írásaival, és itt Erzsébetvárosban élt és itt alkotott Janikovszky Éva. Úgyhogy egyfelől szervezünk, 23. áprilisban lesz 100 éve, hogy született, és egyfelől tervezünk és szervezünk egy Janikovszky napot, de egyébként Erzsébetvárosban ez az év, ez a Janikovszky 100 emlékévnek a dedikált éve lesz. Úgyhogy a 23. napra nagyon-nagyon sok programmal készülünk valóban a Kult Hétbe, ez a Király utca 11-ben található. Itt a Janikovszky nap keretében délelőtt természetesen a mi kis Janikovszky parkunkban, ami szintén Erzsébetvárosban található, és ott egy szobor is őrzi Évának az emlékét. Ott fogjuk koszorúzással kezdeni természetesen a napot, de itt is lesz már felolvasás, utána a délelőtt folyamán az erzsébetvárosi kisiskolások és óvodások a Kult Hétbe találkozhatnak. Janikovszky Éva alkotásaiból egy rajzfilmmel és egy felolvasással, majd este 18 órakor lesz Kult Hét laborba, a Király utca 11-ben az életét feldolgozó és bemutató kiállításnak a megnyitója, és 19 órakor pedig egy direkt erre az estére összeállított felolvasó színház lesz, amit Pass Andrea állít össze Janikovszky szövegekből.
De az már felnőtteknek.
Ez felnőtteknek szól, igen, igen. És másnap pedig a Kult Hét galériába, ami viszont már a Klauzál tér 6-ban található, egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletnek lehetünk tanúi, ugyanis Janikovszky Éva írásai alapján kortárs festőket kértünk meg arra, hogy erre reflektáljanak, és ebből nyílik egy tárlat. Úgyhogy nagyon-nagyon sok izgalmas programmal készülünk erre az évfordulóra.
De akkor a kortárs művészek kifejezetten erre az alkalomra festettek valamit, vagy a már meglévő művék közül válogattatok?
Nem, nem, erre az alkalomra készülnek új alkotásokkal, és hát ugye Ivának tényleg az írásai, hogy te is mondtad, hogy este már ugye 23-án felnőtteknek szóló program. Igazándiból nem lehet azt mondani, hogy Janikovszky Éva gyerekíró. Ezzel együtt ugye elsősorban gyerekkönyveiről ismerjük, de hát rengeteg felnőtt írása jelent meg. Úgyhogy ezt a minden korosztálynak, ez ugye amikor az Éva írt, talán még nem volt akkor a divatos kifejezés, ez a családi mozi, családi színház, de tényleg az ő könyvei, az ő írásai mindenkinek szólnak, és ezek ihlették ezeket a fiatal alkotókat, és ezekre fognak készülni valamilyen képpel. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk mi is.
Hát igen, mint az igazán jó gyerekszerzők, tulajdonképpen nem csak a gyerekeknek írnak, tehát felnőtt fejjel is az úgynevezett gyerekkönyveket olvasva, hát az ember azért nagyon-nagyon tud nevetni, meg nagyon jól szórakozik, szóval...
Hát általában mondom, a kisgyerekek úgy jönnek erre a világra, hogy nem tudnak olvasni, tehát általában, mert szülők olvassuk fel ezeket az írásaikat első körben nekik. Úgyhogy igen, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy egyébként ezek az írások tényleg, egyrészt én nekem régi elvem, a színházban, amikor dolgoztam, nem tudom, hogy a gyerek nem lükelt, nem hülye, már bocsánat, csak kicsi, és azt hiszem, hogy ezt sokkal jobban ember nem fogta meg, mint Janikovszki az írásaiba, hiszen az összes írás olyan, hogy gyereknek, felnőttnek nem csak elgondolkoztató, szórakoztató, hanem teljesen hétköznapi, rólunk és nekünk szólnak ezek a könyvek a mai napig.
És jól tudom, akkor a kiállítások azok egészen május végéig látogathatóak.
Így van, mind a két helyszínen meg lehet tekinteni ezeket május végéig, és azért az év során még további programokkal, tehát mi ugye nyár során a Kult Hét szabadtérre szokta kivinni a programokat, tehát Erzsébetváros szerte szoktunk megjelenni mindenféle programmal, így ez ebben az évben sem lesz másképp, úgyhogy még fogunk találkozni nagyon-nagyon érdekes dolgokkal. Janikovszki írásai is lett te egy francia zeneszerző hölgy például egy zeneművet írt, amit egyébként a Szent Efrém kórus tanít be. Oh. 23-án ez ugye a Móra és Janikovszki János által szervezett eseményen a MOM-ba lesz először látható, hallható, de ezt a művet szeretnénk mi is bemutatni a nyár folyamán Erzsébetvárosban, valahol szabadtéren, úgyhogy még érdemes követni a mi oldalainkat, felületeinket, mert még többször vissza fog térni hozzánk ebbe az évben Janikovszki Éva szellemisége, írása és az ő ihlette produkciók.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Ugye említetted a Móra könyvkiadót, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ennek a vezetője Janikovszki János, Janikovszki Éva fia, és akkor őket is gondolom bevontátok, hiszen egy ilyen rendezvénysorozatból tulajdonképpen kihagyhatatlanok.
Nem is volt tervbe, hogy kihagyjuk őket. Egyfelől igen, tehát azért a Móra kiadóról el kell mondani egyébként, hogy 75 éves gyerekkiadóról beszélünk, gyerekkönyvkiadóról, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép és nagy szám. És Janikovszki Éva itt először szerkesztő, aztán vezető lett, tehát hogy vezető szerkesztőként dolgozott gyakorlatilag, amíg nyugdíjban nem vonult, és azt mondom, hogy csak az írásnak, de szerencsére, hogy csak az írásnak élt utána. És valóban itt Janikovszki János az ő fia viszi tovább a stafétát, szerintem kiváló könyveket adnak a magyar gyerekirodalomnak. Sajnos az én gyerekeim már kinőttek ebből.
Hát sajnos az enyémek is, de... Majd az
igen,
unokák.
Igen, nagyon várjuk, így van, az unokákat, hogy nekik már felolvasassunk újra gyerekkönyveket, és természetesen kooperáltunk a Móra kiadóval, tehát az a tárlat, ami például a Kult Hét laborban Király utca 11-ben lesz megtekinthető, ez nélkülük nem is jött volna létre, olyan fotókhoz, és olyan, tehát ugye a lakás például, hogy belülről, ahol egyébként Janikovszki Éva írt és alkotott, és élt is, ezt meg tudtuk fotózni, és ezek is megjelennek majd ezen a tárlaton, ez természetesen Janikovszki János tette számunkra lehetővé.
Nagyon izgalmas, és ráadásul János egyébként kortárs műgyűjtő is, tehát a másik kiállítás is egy kicsit rárímel a Mórával való együttműködésre, még akkor is, hogyha tevőlegesen abban ők nem
vettek
részt.
Ez így van. Annyiban ők is ebbe is részt vettek, hogy egyfelől ezek a művészek megkeresték a Mórát, és Jánossal szerintem valamilyen módon biztosan, hogy kapcsolatba kerültek. Erről pontos részleteket én megmondom őszintén nem tudok, de azt tudom, hogy volt közöttük valamilyen kapcsolatfelvétel, és valóban egyébként Jánosnak fantasztikus alkotások vannak a birtokában.
És akkor elképzelhető, bár hát nyilván erről te keveset tudsz, hogy esetleg ezekből a képzőművészeti alkotásokból születik majd valamiféle album vagy kiadvány?
Hát sajnos erről ennyire még nem szaladtunk előre az időben.
De milyen jó lenne.
Április elejénél tartunk majd hamarosan, úgyhogy természetesen mi mindennek örülnénk. Tehát mi ugye a könyvkiadás azért az nem a mi asztalunk, azt ugye meghagyjuk.
Nyilván igen.
A könyvkiadóknak mi közművelődéssel és kultúrával foglalkozunk, persze ehhez szervesen hozzátartozik a könyvkiadás is, de ez nem a mi asztalunk. Mi nagyon örülnénk, meg annak is nagyon örülünk, hogyha Janikovszki Éva emléke és szellemisége velünk marad nagyon-nagyon sokáig még.
Hát így legyen. Dorka, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és itt voltál. Gálvölgyi Dorka, a Kult Hét vezetője volt a vendégem, és akkor 23 és 24, ugye április, erre kell fókuszálni, de egyébként az egész évben, ahogy mondtad, lesznek Janikowski rendezvények. Én mindenképpen menni fogok, a 23-ai kiállítás megnyitóra, az nagyon izgalmasan hangzik, illetve a 24-i esti felolvasás is, de a kisebb gyerekek pedig mehetnek majd a vetítésekre. Dorka, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen mi, és várunk mindenkit sok szeretettel.
Szervusz.
Szervusz, köszönöm.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatónk, építészetről lesz szó, méghozzá egy nagyon különleges és izgalmas építészeti kiállításról, ami az Essentia Artis keretében valósult meg. Az Essentia Artis tulajdonképpen egy seregszemléje az MMA ösztöndíjasoknak, és az ösztöndíjasok között bizony vannak építészek is. Ilyen például Nagy Márton is, pro architektúra díjas építész, aki itt is van a vonalban. Szia, köszönöm szépen, hogy időt szántál ránk.
Szervusz.
Ugye 24-én lesz egy esemény, egyébként ez a kiállítás, ez az építészeti kiállítás, ez a Pesti Vigadóban bármikor megtekinthető egészen május végéig, de hogy április 24-én lesz egy tárlatvezetés, te, illetve a kollégáid fognak vezetni 16 órai kezdettel. Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye az építészet egy kicsit az a műfaj, amihez mindenki ért, mindenki hozzászól, hiszen az utcán ugye szembe jönnek különböző épületek, de hogyha jól sejtem, akkor itt még nálatok nem arról van szó, hogy megvalósult épületek terveit állítottátok volna ki.
Így van. Egyébként nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez jól lehet kötődni, hogy mindenki ért egy picit hozzá, meg mindenki hozzászól, mert hogy maga a szekció is egy picit olyan volt, ami ezt a fajta kötődést ezt lehetővé teszi, mert hogy nagyon sokféle ember került most itt bele ebbe az építész szekcióba, és hát épp csak a klasszikus épület az, ami szinte hiányzik a repertoárból, és a teljes horizontot, ahol egy építész portyázik, azt tulajdonképpen így lefedi ez a csapat, aki kiállít most ezen a kiállításon.
Hát tulajdonképpen te magad se épülettervezéssel foglalkoztál itt az ösztöndíjas évek alatt, hanem tárgyalkotással, hogyha jól tudom. Az ugyanaz, mint a design?
Hát nézd, ez egy összetett kérdés. Ugye az, hogy egy épülettel foglalkozzon egy ember egy 3 éves pályázati ciklusban, ez egyébként nehéz is. Mm. Tehát bár a 3 év soknak tűnik, de valójában mondjuk egy ilyen pályázati ciklis indulásakor, hogy pont legyen egy olyan induló projekt mondjuk tervezési szinten, ami egyébként végig tud futni a 3 év végére, ez szinte lehetetlen. Azért a gyakorlat az, hogy egy megépült épülethez vezető út az sokkal hosszabb, mint 3 év, és az, hogy pont ez az út ott kezdődjék, amikor egy ilyen ösztöndíjas ciklus kezdődik, tehát ezt az együttállást ezt nagyon nehéz is produkálni. Úgyhogy inkább azért választanak szerintem az építészek olyan típusú pályázati témákat, amik épülettől függetlenek, mert ezeket sokkal jobban lehet tervezni, és sokkal jobban bele lehet illeszteni egy ilyen 3 éves menetrendben, és én is inkább egy ilyen alkotásmódszertani megközelítést vállaltam.
Világos. Márton, akkor esetleg bemutatod a többieket is röviden pár szóban, meg elmondod, hogy mire lehet számítani ezen a tárlatvezetésen?
Igen, szívesen. Szerencsére ők is ott lesznek majd ezen az alkalmon, tehát ott nem csak az én interpretációmban kell majd meghallgatni ezeket a dolgokat, mert hogy valójában azért az építészet egy nagyon személyes műfaj, mint ahogy minden művészet ilyen, és azt gondolom, hogy az alkotóknak a saját elmondása az pótolhatatlan.
Természetesen.
Ilyen esetben. Ugye, ahogy készültem erre a beszélgetésre, vagy hát tudtam, hogy egy picit mindenkiről beszélnem kell, egy nagyon érdekes összefüggést tettem észre, hogy tulajdonképpen a társaságnak a java része az valamilyen módon az örökséggel, az örökség különböző fogalmaival foglalkozott, így vagy úgy, és talán ez ementén a legjobb bemutatni is a társaságot. Kezdeném akkor a hölgyekkel.
Igen.
A Szövényi Anna, az egyik ösztöndíjas hallgató, aki egyébként érdekes, hogy az évfolyamtársam volt az egyetemen, és ő egy családi hagyatéknak a bemutatását és fejlesztését tűzte ki célul. Ő édesapja, a Szövényi István, aki a Sámsodi Kis Bélával dolgozott még korábban, aki egyébként a szövetszerkezetnek a kitalálója, és tulajdonképpen még a Sámsodi Kis Béla segítségével vagy támogatásával dolgozták ki ennek a szövetszerkezetű betonnak a segítségével a gipszbeton technológiát.
Aha.
És annának az ösztöndíjas ciklusa tulajdonképpen arról szól, hogy ennek a gipszbetonnak a lehetőségei még továbbiakban fürkészze és kiaknázza és bemutassa. Úgyhogy ez egy ilyen hagyatékból kiinduló, de valójában nagyon is csinálós ösztöndíjas ciklus volt az ő számára.
Nagyon izgalmas hangzik.
Igen. A következő hölgy, Rádler Luca, aki szintén a BME-n diplomázott, de most a Momén doktorál egyébként, és ő pedig a természetnek, vagy annak a ciklikusságának, vagy ciklikusságához kötődő ritusoknak az ügyével foglalkozott, tehát ez is egyfajta hagyományőrzés, és azt a kérdést tette föl tulajdonképpen az ösztöndíjas ciklusában, úgy tudom egyébként, hogy ez a doktori kutatásához is kötődik, hogy hogyan élhetnek ezek a hagyományok tovább, mert hogy azért valljuk be, a mai ember már el-el szakad a természettől, el-el szakad ezektől a ritusoktól, ezeknek az ilyen metronomszerű, évet meghatározó ütemeitől, és hogy hogyan lehet olyan kortárs installációkat, közösségi eseményeket szervezni, amelyeknek a segítségével ezek a ritusok mégis beleköltözhetnek akár egy 21. századi, mondjuk városi embernek is a hétköznapjába.
Aha, nagyon izgalmas.
Tehát ez is egyébként egy ilyen izgalmas kutatás alapú, de valójában egy csinálós munka volt, mert hogy Luca meg is valósította ezeknek az installációknak egy részét, illetve létre is hozta ezeket a közösségi eseményeket, mint egy ilyen kis performatív esemény. Szóval, hogy nem csak egy kutatás adta ennek a munkának a gerincét, hanem a megvalósult események is, és ilyen formán tulajdonképpen ugye egy ilyen 3 év adatot meg neki arra, hogy egyszerre kikutassa ezeket a ciklusokat, és utána pedig az egyik évnek a ciklusait felhasználva be is mutassa őket.
Tök
jó. A következő, tehát talán mondjuk ez a legdidaktikusabb, vagy szó szerinti módon mondjuk örökségvédelmi munka, a Rabdániel Zombornak a munkája, aki egyébként egy műemlékvédelmi szakmérnök, és a történeti épületek kutatása, építészettörténeti dokumentációk készítése, helyreállítási tervek készítése, ez az az ő alaptevékenysége. És akkor nyilván ebben a tevékenységében keresett egy olyan szegmenst, amit mondjuk egy ilyen 3 éves vállalás keretében mondjuk mélyfúrásszerűen ki tudott fejteni, és így esett a választása a 18-19. Századi baranyai katolikus templomok szerkezeteinek tipológiai vizsgálatára, ami hát egy heroikus munka volt egyébként, mert hogy elképesztő mennyiségű barokkori templom van Baranyában, tulajdonképpen minden egyes településhez tartozik majdnem kis túlzással egy ilyen korú templom, és ezek közül 30-at sikerült neki teljes körűen bemutatni, egy ilyen építéstörténeti és szerkezeti összefüggéseket bemutató tanulmány lett tulajdonképpen ennek a ösztöndíjas ciklusnak a vége. Egy hihetetlenül informatív, hihetetlenül gazdagon illusztrált anyag ez. Tulajdonképpen nem is gondolná az ember, ha autóval járjuk a vidéket, és nézzük ezeket a barokk templomokat, akkor azt gondoljuk, hogy ezek mind teljesen egyformák, és aztán egy ilyen tanulmánynak a segítségével kiderül, hogy tulajdonképpen egyik se ugyanolyan, mint a másik, és mindegyikben van.
Hát azért ez nem kevés, amennyit ő feldolgozott.
Így van,
szóval.
Így van, ez egy heroikus munka, és tulajdonképpen még maradt, hogy az úgy is zárta ezt a ciklust, hogy ebben a nagyon picinek tűnő szegmensben is, hogy egy megyére korlátozta, és gyakorlatilag egy évszázadra a kutatásnak a területét, még ebben is maradt kifejtetlen anyag, vagy feltöretlen vidék, úgyhogy még folytatja ezt a munkát.
Hát ez valószínűleg a végtelenségig folytatható.
Így van. Bekevertem egy fiút a lányok közé, de akkor folytatom Ungvári Krisztártával, aki a balatoni strandokkal foglalkozott, tehát ez is abszolút.
Igen, hát ez az egyik legszív dobogtatóbb, azt hiszem, a közönség számára, pláne itt a nagyon kora nyárban, itt a tavaszban.
Igen, megint mosolyogtunk is mindig Márten, hogy azt mondta, hogy most ezt a 10-et tudta meglátogatni, most azt a 10-et, mondtuk, hogy hát igen, ilyen kutatási területet jó választani, amikor az ember a balatoni strandokat kell, hogy végigjárja. Tulajdonképpen ő személyesen kötődik gyerekkorából a Balatonhoz, sok nyarat töltött itt, és valahogy ez a személyes kötődés fejlődött aztán egy ilyen kutatási témává, ahol is ténylegesen föltérképezte, végigjárta, végigfotózta az összes topaki strandot. Itt most nem tudok hirtelen ilyen számot ott mondani, de megtöbbentően nagy számú strand van. Tehát én egészen meglepődtem, amikor ezeket a térképeket és fotodokumentációkat mutatta a beszámolókon. És azon kívül, hogy nyilván van ennek egy ilyen dokumentarista jellege, ami a jelent rögzíti, jövőképeket is felvázolt ezekre a strandokra, a saját karaktereikből kiindulva, hogyan lehetne ezeket fejleszteni, az egységességet még csak kisemejtve a szánkon, tehát ez nem egy ilyen egységes arculati kézikönyvnek a kitalálása lett volna a cél, vagy lenne a cél, hanem az, hogy minden strand a saját karakterét és egyediségét megőrizve hogyan tud abban a mederben továbbfejlődni.
Hát meg abban a tájban. Tehát
így van,
Nagyon sokat számít.
Így van, tehát itt is abszolút egy ilyen, ez az örökséggel való foglalkozás, annak a megértése, megismerése és valahogy továbbfejlesztése, ez nagyon erősen gyökerezett ebben a munkában is. Uh-huh. Akkor hát ugye azt mondtam, hogy egy nagyon széles horizont lett kifeszítve, hát itt is már látszik, hogy tulajdonképpen egy szinte épületszerkezettől a strandokig, az építészet történettől, a ritus sokig volt minden, de hát Móri Levente az még tovább feszítette a határt, mert ő nem is építész. Hát ő bölcsész, szakíró, Pázmányon doktorandusz most, és nyilván mint bölcsész, hát ő nem az alkotást, mint folyamatot helyezte a középpontba, hanem az alkotásoknak a megismertetését másokkal, és mondjuk az alkotásoknak valamilyen értékelő, tipizáló csoportosítását. És így azt a célt tűzte ki magának, hogy az utóbbi évtizedek magyar tervpályázatait gyűjti össze, és teszi ezeket elérhetővé, amit mondjuk egyébként mi építészként nagyon nagy lelkesedéssel fogadunk.
Hát persze, azt figyelj, muszáj elmondani a hallgatóknak, hogy mi a tervpályázat. Tehát a tervpályázat az, ami terv marad. Ugye, beadod egy pályázatként, és lehet az nagyon zseniális, de hogyha nem épül meg, akkor tervpályázat marad.
Így van egy építés. Szándék, akár egy önkormányzatban, akár egyébként egy magánberuházóban is, egy sportegyesületben, bárkiben, és kiír egy építészeti tervpályázatot, és vannak olyan helyzetek, sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban, hogy inséges idők járnak az építész szakmára, és akár 80-90 pályamű is beérkezik egy ilyen tervpályázatot, tehát 80-90 nagyon komoly szellemi kapacitással felépített terv, ahol nagyon szépen lehet detektálni azt, hogy mit is gondol a szakma. Tehát, hogyha belegondol az ember arra, hogy egyetlen kérdésre 80-90 válasz érkezik, akkor ez egy nagyon komoly metszete abban az időpillanatban a szakmának.
Tehát, hogyha mondjuk meg a korszaknak is tegyük hozzá, tehát hogy ez túlmut az hiszem az építészeten.
Abszolút, és hogyha elképzeljük, hogy mondjuk 30 év legjelentősebb tervpályázatait összegyűjtjük, abból mondjuk egy bölcsész szemmel nagyon sok mindent ki lehet olvasni.
Hát abszolút.
A 30 év alatt, hogy és mi történt, akár egy iroda életén belül, akár az építés szakmán belül, akár az országon belül, vagy tágabb horizontokat még kinyithatunk, akár a világépítészetén belül milyen kérdések foglalkoztatták éppen az építészeket. Szóval hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, és tulajdonképpen eléggé kiterjedtre sikeredett végül is az anyag, bár Leventének is voltak azért hullámvölgyei itt a menet során, mert nem olyan könnyen hozzáférhetőek ezek a pályázati anyagok. Tehát nem olyan egyértelmű, hogy oda mész a íróhoz, elkéred, ő odaadja, és akkor te csak katalogizálod ezeket a dolgokat. Tehát azért itt nagyon komoly köröket futott ő, de a végére azt gondolom, hogy abszolút használható és nagy merítés állt össze. És természetesen ezt egy honlap rendszerezi is, tehát ez is a vállalás része volt, hogy ez tulajdonképpen már most valamilyen szinten hozzáférhető.
Aha, na kíváncsi vagyok.
És hát tulajdonképpen mondjuk Rapsarolta elnézést, őt is csak azért sacizom, mert itt a Műegyetemen doktorandusz, ahol én is oktatok, és jó viszonyban vagy, szinte napi találkozások helyét biztosítja itt nekünk a K-épületnek a folyosója. Ő pedig hát erdélyi lány lévén Sepsiszentgyörgyi születésű a saci, és Kolozsvári Műegyetemen végzett. Az erdélyi tájnak az újra felfedezését tűzte ki célul, és ami ebben igazán izgalmas az az, hogy technikailag, technológiailag egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon napra kész megközelítéssel tette mindezt, mert hogy megfogott különböző karakterű erdei tájakat, ezeknek valamiféle digitális átalakítását készítette el, amihez 3D-szkennelést, AI-t, analóg technikákat, pasztelt, vonalrajzot, tust, mindent használt. Ezekből a szerintem fantasztikus, mert önmagukban fantasztikus rajzokból, ezekkel a különböző technikákkal elképesztő képi világot hozott létre, ami hát egyrészt iszonyatosan látványos, másrészt mondjuk mint építész, vagy mint művész, már abból a szempontból is nagyon izgalmas, hogy iszonyatosan szépen mutatja be azt, hogy mi mindenre alkalmas az, hogyha technikákat ötvözünk egymással.
Nagyon izgalmasan hangzik. És végül maradt valaki, aki nem Magyarországon tevékenykedik.
Így van.
Ha jól sejtem.
Így van, így van. Azért hagytam Bogdánt a legvégére, mert tulajdonképpen ő az, aki mondjuk legklasszikusabb módon az építészet területén mozgott, mert hogy ő igazából házakkal foglalkozott. Viszont
Funk Bogdán,
igen, de hát egyáltalán nem ilyen ortodox módon. Bogdán már nagyon régóta a fenntartható és helyspecifikus építészettel foglalkozik, és olyan projektekben vesz részt, elsősorban Afrikában, ahol valamilyen oktatási, pedagógiai, fejlesztési, szociális beavatkozásra van szükség. Gánában és Maliban is dolgozott már önkéntesként, amiről azt kell elképzelni, hogy ő tervez, nyilván a helyi adottságokat messze menőkig figyelembe véve, mert most már a többedik ilyen projektjébe vesz részt, és aztán utazik, és ott a helyben tulajdonképpen ez egy misszió, ahol az építésre való edukálás, az építészetre való edukálás, az épület használatára való edukálás, az mind-mind tulajdonképpen jelentős mértékben az ő személyére van bízva, és hát ebben a tulajdonképpen elképesztő küzdelemben az elemekkel. Ezek az épületek megvalósulnak, nagyon jó minőségben valósulnak meg, és nagy szeretettel használják őket. Tehát ez egy olyan kaland, amit az ember mondjuk az itthoni építési körülményeket ismerve, hogy még így Budapestről is nehéz menedzselni mondjuk egy budapesti építkezést, el se tud képzelni.
Ajaj.
De Bogdán ezeket valahogy annyira a személyiségéből fakadóan is annyira jól kezeli, hogy ezek megvalósulnak, és tulajdonképpen nagy szeretettel használják ezeket az iskolákat, képzőhelyeket, a gánai és mali-i nebulók.
Fantasztikusan hangzik. Figyelj, elrepült az időnk, te ráadásul mész is vizsgáztatni, hogyha jól tudom. Viszont rólad nagyon keveset beszéltünk, itt megemlítettük az elején, hogy tárgyakat alkotsz. Van azért valami, amit még mondanál magadról esetleg a hallgatóknak?
Hát igen, hogyha ebben az előbb felvázolt keretrendszerben kéne egy picit a saját munkámról beszélni, akkor én olyan kulturális moduloknak az átdolgozásával foglalkoztam, ami mindannyiunk fejében ott él, mint egy teljesen egyszerű kerítéskorlát, vagy egy állólámpa, vagy egy mosdóállvány, vagy egy dugas, és ezeknek készítettem el tulajdonképpen egy ilyen kortárs parafrázisát, amely 8 tárgyba konkludált a végén, tehát én 8 tárgyat készítettem.
És... Igen, ezeknek van egy ilyen érdekes retro hatása, például emlékszem egy lámpára, ami ugye van hozzá egy ilyen kisasztal, és a kisasztal az egészen így a 70-es éveket sugározza, talán valahol a lámpa is, ugyanakkor van benne valami hihetetlenül modern.
Igen, hát igen, ez a cél, hogy valahol megismerjen az ember egy olyan formakincset, ami mélyen bennünk rögzül. Mondjuk a lugasok kapcsán rengeteg ilyen vidéki, falusi autóbeálló, teljesen DIY, homemade lugas néztem meg. De hát ugyanakkor ezeket azok nyilván jók. Én hoztam létre építészként, ami azért biztos átemeli őket mondjuk a teljesen buherált lugasok világából egy tervezett építészeti kortárs minőségbe. Ugyanakkor hát pont ez érdekelt engem a kettőnek a kölcsönhatása.
Nagyon izgi. Jól van, figyelj Márton, elengedlek, mert tudom, hogy dolgod van. Nagy Márton volt a vendégem, Pro Architektúra díjas építész, és akkor még egyszer elmondom a hallgatóknak, tehát április 24-én 16 órai kezdettel lesz az Essential Artist keretében a Pesti Vigadóban. Ez az nagyon-nagyon izgalmas tárlatvezetés, ahol 8 fiatal építész munkái, tervei, álmai tekinthetők meg. Nagy Mártonnak nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy itt voltál, szervusz.
Köszönöm én is, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, időről időre beszoktam számolni a Mitoszok csatája című fantasztikus rendezvénysorozatról, hogyha rendezvénysorozatnak nevezhetjük ezt. Ennek elsősorban az az oka, hogy én gyerekként rendkívüli módon vonzódtam a különböző mitoszokhoz, legendákhoz, akár a görög-rómaihoz, akár az indiaihoz, és természetesen ott voltak a magyar regék és mondák, de egy valami volt, amiben mindig beletört a bicskám, és ez a Nibelungok voltak, valahogy ez annyira bonyolult volt, a másik meg a Gilgames eposz, az szintén nagyon-nagyon bonyolult volt, de most mégis erről az előbbiről lesz szó, hiszen újra lesz Mitoszok csatája, méghozzá április 14-én a Műpában, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Stenszky Cecília. Szia Cili, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Sziasztok, szia András!
Ugye fölkonferáltam itt a Nibelungokat, de tulajdonképpen nem a Nibelungokról lesz szó, hanem az ő őstörténetükről, hogy én ezt jól mondom.
Igen, igen. A Völsung a szagát fogjuk elmesélni, ami a Nibelungok, Nibelung éneknek tulajdonképpen egy régebbi változata, amit Izlandon írtak le északi nyelven, új-izlandi nyelven a 13. században.
Aha. És akkor ebbe is azért ott szerepelnek azok a hősök, akiket hát egyébként elsősorban a Marvel univerzumból ismerhetünk, Loki, Thor és Odin, de hát az eredeti változatukban.
Igen, igen. Bár a Völsunga szaga is, meg a Nibelungének is sokkal inkább már az emberi történetekkel és tragédiákkal foglalkozik, mint az istenekkel. A Völsunga szagában határozottan ott vannak az istenek a történet kezdetén, amikor mindennek a kiinduló pontján el lesz átkozva egy kincs, és tulajdonképpen ez görgeti maga előtt ezeket a tragikus eseményeket.
Ez az a kincs, amit a Nibelungokból is ismerünk, ugye? A Rajna kincse.
Igen, igen, igen. Hát ez bukkan fel később aztán Tolkiennél.
A Gyűrűk urában, igen.
Igen, igen, meg a Gyűrűk urában. Tehát, hogy ez egy archetipikus történet, és nem véletlen, hogy annyi alkotót megihletett. De ebben a történetben, mondom, felbukkan Odin és Loki, mint ahogy később Wagnernél is, akinek szintén ez lesz az egyik forrása a Ringhez, a Nibelung gyűrűjéhez. Felbukkannak az istenek, de sokkal inkább az emberi tragédiákról lesz szó. Mert inkább egy királydráma.
Aha, hát igen, mert azzal tudunk azonosulni. Most várjál, a Nibelungok ott valahogy úgy van, hogy ott vannak az Attila király is, ott van, meg a Hunok is ott van, meg ott van Burgundia, és ott van egy ilyen nagy mészárlás és menekülés. Na, hogy néz ki ez a szagában?
Az egész egy központi hős köré csoportosul, a Völsunga szagában ez Sigurd, ami aztán a Nibelung énekben Siegfried lesz, de tulajdonképpen ugyanarról a hősről van szó. Aki legyőzi a sárkányt. Ugye a Nibelungoknál van egy olyan verzió, hogy megfürdik egy sárkányvérben, és sebezhetetlenné válik, kivéve egy ponton, ezt ugye már az Iliászból is megy.
Igen, Achilleustól, igen.
És akkor ott van ez a rettenetesen jóképű és erős hős, aki nem azért bukik el, mert gyenge vagy gyáva, hanem azért, mert szerelmes és ilyen bonyolult, szövevényes. Hát mondhatnánk, hogy szappanopera-szerű, ha nem lenne tragikus az egész. Tehát egy ilyen szövevényes történetben találja magát, ahol mindenki tulajdonképpen jót akar, illetve vannak persze gonosz szándékú emberek, de valahogy az emberi gyengeség kerekedik fölül. És aztán ugye Sigurdnak vagy Siegfriednek az özvegye megy hozzá később Attila királyhoz.
Ilyen-olyan
változatban, és az a történet sem végződik jól. Mondhatnánk, hogy tannese, hogy ne légy bosszúálló, mert ugye ez, hogy kihal a családod, de nem ez a lényege, hanem ez egy nagyon erős történet, amiben valamennyien megtalálhatjuk magunkat, akár úgy, hogy egy ideális hős ott van, akár úgy, hogy ez a hős nagyon is emberi. És hát ott van egy nagyon erős női karakter is, Brünnhild,
igen,
vagy Brünnhilda, aki szintén tulajdonképpen az első, nem az első, de egy nagyon, nagyon erős és független és harcias nő, egy valkűr, egy hősnő.
Kimondtad a lényeget, hogy megtalálhatjuk magunkat benne. Ugye valahol ez volt ennek a kezdeményezésnek, vagy általam eseménysorozatnak nevezett dolognak a lényege. Mondj akkor egy pár szót, hogy hogyan kell ezt elképzelni, a Mitoszok csatáját. Ugye itt nem pusztán arról van szó, hogy bemegyünk és meghallgatjuk, hogy ti ezt elmesélitek.
Igen, bár ez a Mitoszok csatája, ez különleges lesz több szempontból is. Ugyanis hatan meséljük el ezt a történetet, nem egy ember. Ugye a Mitoszok csatájában általában úgy csináljuk, hogy hatan, heten, nyolcan kiállunk, és mindenki elmond egy történetet. És a két történetet valamilyen módon összekötünk, és ennek kapcsán fölteszünk egy kérdést a közönségnek, amire aztán tudnak válaszolni. Ebben az esetben kronológiailag sorrendben megyünk, tehát az elején kezdjük és a végén fejezzük be, illetve hát nyilván lehetetlen a teljes szagát elmesélni, de megpróbáljuk egy nagy ízben elmondani, hogy kerek legyen. És ugyanígy megmaradnak a mítoszok csatájának a keretei, tehát két történetenként lesz egy kérdés, ami egy egyszerű kérdés, de a közönség, mégiscsak a hallgatóság tud kapcsolódni. Egy kicsit a személyes vonalat megszólítjuk a hallgatóságban. Uh-huh. Nyilván mindig más a kérdés, úgyhogy most nem tudok példát mondani. Általában ilyenek szoktak lenni, hogy melyik kincsőrző sárkányt fogadnád föl házőrzőnek, vagy valami hasonló.
Tehát aha, tehát nem tesztkérdésekről van szó, nem arról van szó, hogy kikérdezitek, hogy mennyire figyeltek, hanem hogy gondolkodjanak, illetve játszanak veletek egy kicsit.
Igen, igen. Az egésznek a célja, hogy kapcsolódjunk, hogy több között legyen a történethez, mint amikor beültünk.
Hát ez biztos sikerülni fog. Azon gondolkoztam, hogy a Völsunga szagának vannak-e olyan elemei, amelyek szinte minden kultúrában megtalálhatók, illetve a kultúráknak a mitoszaiban. Említetted az Achilleus sarkat. Van esetleg még ilyen, ami rá rímel? Akár a...
Hogyne.
Na, mondj egy párat.
Hogyne. Ott van ugye az elátkozott kincs.
Igen.
Ott van a kincsőrző sárkány. Ott van a hős lovag, aki legyőzi a sárkányt. Ott van az egymás elfelejtése, a szerelmes párok. Ugye Sigurd és Brünnhild, vagy Siegfried és Brünnhild elfelejtik egymást, pedig szerelmesek. És ez okozza tulajdonképpen a bonyodalmat.
Egy kis Szent Iván hely.
Igen, igen, hát ott is megtaláljuk. Csak ez esetben nem vígjáték lesz a végeredmény, hanem tragédia. Tehát nagyon-nagyon sok motivumot, a kettétört kard, ugye, szintén a Gyűrűk urából ismerős lehet.
Hát hogyne, meg hát az Arthur legendából is.
Hát abszolút, a kard, amit beledösznek a fába, és azért, aki kihúzza, és csak a kivételes erejű harcos, ez esetben Sigmund, Sigurdnak az apja fogja kihúzni. Ez ugye egy ilyen nagy családtörténet. Rengeteg ismerős motivum van ebben. Úgyhogy aki sokat olvas, vagy kedveli ezeket a történeteket, az nagyon sok belső utalást találhat ezekre.
És párhuzamokat fedezhet fel.
Igen.
Mondtad, hogy kivételes alkalom, hogy a MIPA-ban vagytok, és ennek van egy oka is.
Igen, azért vagyunk most a MIPA-ban, mert ez a negyedik év, hogy a Wagner kincse előadássorozat van a MIPA-ban, ez az utolsó, ugyanis a budapesti Wagner napokhoz kapcsolódóan az elmúlt 4 évben, minden évben, április-májusban a MIPA, az ELTE és a Műgond közös szervezésében volt egy ilyen előadássorozat. Ez az utolsó.
Uh-huh.
Minden előadássorozat a Ring tetralógiának, tehát Wagner ringjének az egyik operája köré szerveződik, és azt vizsgáljuk meg nem csak zenei szempontból, hanem irodalmi előzmények kapcsán. Mindig van egy beszélgetés Fischer Ádámmal, ugye a Ringnek a karmesterével, és aztán mindenféle egyéb téma is előkerül, az építészettől a teológiát át a képzőművészetig, úgyhogy egy igazi interdisziplináris előadássorozat. És ehhez kapcsolódunk most, idén, mint egy társrendezvény. Aha. Hogy a Wagner ringjének az egyik fő előzményét, ugye Wagner nagyon sokat dolgozott ezekkel a szágákkal, és a Völsunga szága az egyik kulcs előzmény, ami alapján kidolgozta a Ringnek a szövegkönyvét. Ez az, amiért most ezt el akarjuk mesélni. Egyben.
Igen, egyébként pont hát 26-ban, tehát idén lesz 150 éve annak, hogy először megszólalt az egész Ring tetralógia Bayreuthban, az ünnepi játékokon, úgyhogy ezért is izgalmas ez a jubileum. Hát Cili, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen menni fogok, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat, szerintem sikerült kedvet csinálnunk, már csak azért is, mert a Nibelungokról szerintem mindenki hallott már, a Völsunga szagáról meg oly kevesen, megmondom őszintén, hogy nekem se sejlett föl a múltból, hogy ez már téma lett volna. Úgyhogy sok sikert nektek. Tudjátok már, hogy mi lesz a következő mitoszok csatája, vagy az még titok?
Hát ősszel lesz, ennyit tudunk. Minden ősszel, október végén szokott lenni a Premier Food Caféban. És általában a közönség javaslatai alapján választunk témát, ami alapján mitoszokat gyűjtünk. Úgyhogy ezt még nem tudjuk teljesen. Rengeteg ötlet van a tarsolyunkban, de a mitoszok csatája honlapon mindig frissítjük az eseményeket, úgyhogy érdemes azt is követni.
Igen, meg fel lehet iratkozni a hírlevélre, és akkor itt lehet nektek ötleteket küldeni, ugye?
Van, ott is lehet ötleteket küldeni.
Jó, úgy, tehát akkor...
Nagy élmény lesz.
Ebben biztos vagyok, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy tehát MIPA április 14 és este 8 órai kezdettel indul a mitoszok csatája. Stenszky Ceciliának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz.
Sziasztok.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.